Jó. Jó napot kívánok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Ennek a kettős előadásnak a kibontását és a kifejtését én kezdeném, és segítenék abban annak a megértésében, hogy hát az a csizma, hogy kerül az asztalra, és hogy miért is így vagyunk ketten együtt. A Szent István Egyetemen, Szent István Egyetemről jöttünk, remek technológiai megoldásaink vannak a Sunray alapokon, csodálatos oktatótermeink, és a többi, és a többi. Mindez nagyon szép volt, és nagyon jó volt egy darabig, egészen pontosan addig, amíg ki nem derült az a történet, hogy a Szent István Egyetem keretein belül a Kossári Domonkos Könyvtár és Levéltár fogja üzemeltetni, illetve működtetni, fejleszteni, tartalomszolgáltatással ellátni az e-learning rendszert, az egyetem e-learning rendszerét. Ahogy Lajber Zoli barátom mondaná sokszor, mi az a Windows és hol kell bekapcsolni, minden nagyon jól és nagyon szépen működik mindaddig, amíg ki nem kell szolgálni azt a felhasználót, aki bejön az utcáról, és bizony ő tanulni szeretne, e-learning rendszert szeretne használni, és a többi, és egyéb olyan huncutságokat és alkalmazásokat szeretne futtatni, ami a hétköznapi életben a PC-jén ott van, informatikus körökben pedig nem is értjük, hogy miért is kell őt használni, hiszen minden mással is működne az, amit ő csinál. Ugye ezért is mutatom a könyvtár honlapját. Gyakorlatilag nálunk a könyvtár az, aki felkarolta magát az e-learning rendszert, létrehozott egy központi e-learning szolgáltatást. Ugye az egyetem 18 ezer hallgatója, alkalmazottja számára nyújtja ezt a szolgáltatást, telephelytől függetlenül, központi autentikáció révén. Így aztán az egyetemen belül, tehát maga a Gödöllői központon belül található nagy oktató termek hirtelen bezsegni kezdtek, és egyre inkább, egyre nagyobb terhelést kellett, hogy elviseljenek és kiszolgáljanak. Viszont mindaz, ami eddig nagyon kellemes és kényelmesen működött, kezdett problémát okozni, mert az e-learning tananyagokban számos olyan elem, médiaelem, animáció fut, amit bizony ezek a Sunray-ek, az úgynevezett sünök nem képesek kiszolgálni. És mivel a könyvtár keretein belül lévő informatikai eszközpark is, mint ahogy oly sok helyen a félig a halálán volt, számos sünt telepítettünk magában a könyvtárnak a tereibe is, hallgatóinkat kiszolgálni. És a hallgatók bizony azért is jöttek, nem csak katalógus kereséseket futtattak, hanem bizony az e-learninghez kapcsolódó tanulási feladataikat, vagy pedig házi feladataikat is szerették volna megoldani. És így a könyvtár terében található ilyen eszközök, kliensek erre alkalmatlanoknak mutatkoztak, mert hogy nem voltak képesek aktuális alkalmazásokat, illetve pluginokat futtatni, különösen ugye Flash-re gondolok például. De hogy tovább legyen szebb a dolog, egy még inkább ilyen böngészőfüggő és aktuális pluginokkal teletűzzelt alkalmazást is szolgáltatunk, ez az egyetemi e-portfólió szolgáltatás, amely Mahara alapokon működik, és ez még további problémákat gyűrűzött be. Kollégámmal, Csevendellel elég régóta konzultálunk ennek a megoldásával, úgyhogy az élesztője, a provokátora, az jó magam voltam, mint a Kossári Könyvtár informatikai részlegvezetője, és ő pedig gyakorlatilag a technológiai megvalósítás elszenvedője is, és megalkotója. A technológiai részletek és az izgalmas részek ezután fognak következni, és akkor át is adom neki a szót.
Jó, hát akkor miről is lesz itt szó pár mondat erejéig az idő rövidsége miatt? Tehát így nagyon nem lesznek kifejtve a dolgok, megemlítjük, és két korábbi Szent István Egyetemes előadásra is hivatkozni fogok. Annak érdekében, hogy akit érdekel, az mélyebben utána tudjon járni. Tehát szót fogok ejteni a Sunray vékony kliensről, magáról a régi 2006-ban épült megoldásról. Utána egy ilyen kis önigazolás, hogy miért pont a Debiant választottam, mert a Sunray-re ez egy nem támogatott platform. Utána arról lesz egy kicsit szó, hogy erről a pilot rendszerről, hogy ezt hogy integráltuk be, majd a telepítés menetéről lesz pár szó, és ebből kifolyó problémákról, például a DHCP konfigurálása, a megfelelő termináló jöjjön ki a hang például, de például a GNOME felület áldásos hatásait is néha, hogy hol tudjuk kiiktatni. Valamint az USB-s montolás problémák, hogy a megfelelő terminálra montolódjon be a megfelelő felhasználónak. Majd a felhasználók automata kidobásáról is egy pár szót ejtenék, mert jellemző probléma volt az, hogy a hallgató beült a terminálhoz, és elfelejtett kijelentkezni, pedig a lelkére kötöttük, hogy jelentkez ki. Utána fölépett még egy probléma a Firefox böngészővel, amivel olyan nagyon sok minden nem tudtunk mit kezdeni, de azért mégis úgy néz ki, hogy működik a dolog. Vagyis működött egészen addig, amíg ki nem jött stabil állapotban a 4-es Firefox, úgyhogy itt a 3.6-osnak lesz egy konfigurációja. És akkor úgyhát egyáltalán arról is lesz pár szó, hogy hol járunk most. Tehát hol áll ez a pilot projekt. És utána a jövőben, hogy hogy gondolkozok ezen, hogy hogy kellene ezt egy kicsit tovább bővíteni. Pár szót ejtsünk a Sunray vékony kliensről azok kedvéért, akik még először találkoznak ezzel a mondattal. Tehát ez a kliens, ez egy nulla. Tehát egy firmware futott magán, kész. Nem futott semmi, nincs benne se proci, se disk, se RAM, tehát nem egy klasszikus számítógépről van szó. Minden a szerveren fut, még ráadásul a grafikus felület is a szerveren fut, tehát kész helyén van. Tehát úgy kell elképzelni a dolgot, hogy gyakorlatilag egy hardware-es VNC kliens például. Ez egy jó hasonlat szerintem. Mozgó alkatrész nincs benne, ebből kifolyólag nagyon kellemes a könyvtári alkalmazása, mert csendben van. Nincsen hangja, és egy ilyen 6-8 gépes katalógus teremben, vagy egy 40 gépes tanteremben azért úgy az zajszintje nulla. Hát alacsony fogyasztás, hát ezt a áramra értem, hát a Sunray-eknek a promó szövegében az van, hogy 4 wattot eszik körülbelül. Hát én 35 wattot mértem LCD-vel mindennel. Még mindig jók vagyunk szemben az asztali PC-nek a 200 wattig fölmenő fogyasztásáig. És hát itt megemlítem, hogy Debian azt bizony nem támogatott. Hát régen hogy nézett ez ki? Ez egy logikai ábra. Látszik, hogy szépen három felé van szedve, három VLAN-on működik a dolog. Van egy backend VLAN, ami egy NFS kiszolgálóra megy. Külön VLAN ki van delegálva a klienseknek, és egy harmadik VLAN-on mennek ki az internet felé. És van egy külső eldab, ahol a felhasználó nevek, jelszavak vannak tárolva. Igazság szerint annyiból hibás az ábra, hogy még van egy belső eldab kiszolgálója is, ahol a kártyákat rendeli össze UID-kkal. Alul van 2 URL, akit bővebben érdekel ez a régebbi rendszer, ott megtekintheti a Angyal Lászlónak és Tóth Sándornak a Network Shop-os előadása, illetve Lajber Zoltánnak a Hábon táboros előadása. Hát nézzük, mi volt ezen a régin. Hát látszik rajta, hogy nem mai gyerek. Tehát egy Solaris 10 Update 3, 5 frontend szerverrel, egy backenddel, és azért van itt egy jó borzasztó szám, hogy 43.380 file system van. Tehát ennyi felhasználunk van. Ez a file system egyenként mindegyik ki van NFS-en osztva, ki van ajánlva. Hát a böngésző az látszik rajta, hogy megint abszolút nem mai gyerek, tehát egy Firefox 2-es, hát még én azon csodálkoztam, hogy még egy-két weblap működik vele. Tehát kész. PDF olvasó, GNOME PDF, hát akkor ez volt Solarisra elérhető, kész. StarOffice 8 szintén nem mai gyerek, főleg, hogy már elterjedt a PPTX és egyéb ilyen file formátumok, hát StarOffice 8-al meg se próbáltam megnyitni. Hát Flash is kellene vele, hát ott látszik a minimális követelmény, hogy Solaris 10 Update 6 plusz Firefox 3. Hát mivel Robinak gyorsan kellett, hát ezt el is vetettem, hogy most hozzá fogok update-elni Solariszt, és az így amúgy. Meg amúgy se én vagyok a Solaris guru. Hát a Java környezetet is látjuk, azonnali üzenet küldőnek gaim. Tehát semmi. De most már úgy elavult, kész. A login része az érdekes, ez a diákigazolványos chipkártya, ami úgy nagyon jól működik, de nem ekkora méretekben. Tehát ugye a hallgatók hajlamosak voltak arra, hogy nem regisztráltatták be a diákigazolványukat, és utána az EH előtt egy terembe kihirdették az EH-t, és 5 perccel előtte így felhőkben megérkeztek, hogy én most azonnal az EH-zni szeretnék, és akkor regisztráljuk be. Hát ketten voltunk rá, hát nem bírtuk egyszerűen. Tehát ezt el is vetettük az újból. Hát a mobile session az meg, ott fontos tisztázni az, hogy a session az nem mobile, hanem a user mobile. Tehát na, akkor egy kis ilyen önigazolás, hogy miért Debian. Hát említettem, hogy nem én vagyok a Solaris guru, tehát Oracle Solaris, ahhoz, hogy gyorsan én beavatkozzak hiba esetén, hát esélytelen. Susével nem is foglalkoztam, pedig az még egy támogatott platform. Nem, nem akartam, így időhiányban nem akartam megtanulni most a SUSE minden csinyát-binyát. Úgyhogy volt az már, hogy akkor legyen Ubuntu. Majdnem jó, csak annyi fölösleges csomagot rak be, hogy azt mire kigyomlálnám, addigra konzollal egy sima Debian felépítek úgy, ahogy kell, és ha már egyszer pilotolunk, akkor pilotoljunk rendesen, nézzük meg, hogy nem támogatott platformon mit csinál. Hát ez került fel, egy mai stable Debian, de amikor elkezdtük még tavaly szeptemberben, akkor ő volt a Debian Seed nevű. Egy frontend szerverre raktuk föl, a 5-ből kivettünk egyet, a backendet hagytuk a régibe, és egy sima eukernel.org-ról származó forrásból fordítottuk alá a kernelt. Hát akkor, akkor volt a stabil verzió a Firefox 3.6.14, de abból Torgézé verziót tettünk fel, éppen azért, mert Debian alatt a Firefoxot IceWeasel-nek hívják, és nem találták meg a felhasználók. Így nem használták. Helyette használták a Chrome-ot meg az Operát. Hát azért, na, maradjunk már Firefoxnál, kész. Tehát ott van, hogy legnépszerűbb lett a Torgézés Firefox, Chrome-ot néha használják, Operát használgatják. Hát a régi GAIM üzenetküldőjük azok, azt nem is találtam meg konzerv csomagban. Úgyhogy így ketté bontottuk, akkor egy klasszikus AMS-en Skype páros kapott, használják elég masszívan. De a multimédiás részlegre a Winamp-szerű Audacious című szoftver került, egy VLC lejátszó, és hát a Nava, mivel Robiék Nava pontok, így az megkövetel egy RealPlayer 11-et. Képszerkesztőnek kaptak egy gimpet, OpenOffice-szal indult szeptemberben, azóta átment LibreOffice-ra. Különösebb színfájdalom nélkül vették tudomásul a felhasználók, hogy ez van, ezt használják, kész. Adobe Reader is lett végre, és a Flash is végre megoldódott. Viszont a Flash csinálta olyan érdekességeket, hogy ha update-eltem ezt a Flash plugint, akkor valahogy az RGB színkódok fölcserélődtek, és mintha az Avatar című filmet nézném tetszőleges környezetbe, tehát ilyen kékfejű emberkék rohangáltak a képernyőn. Úgyhogy Flash update-nél azért vigyázni kell, és meg kell nézni, hogy tényleg jó-e a szín. Hát a Java környezet megvan, ahol egy építőkockát elhagytunk, az az autentikáció. Tehát nem kell diákigazolvány, sima kopasz PEM LDAP alapon működik. A mobile session is megmaradt, de nem úgy maradt meg a mobile sessionünk, hogy ahogy működik a Sunray szoftverbe, hanem a GNOME-nak ezt a munkamenet mentését használjuk erre. Most ez nyilván nem működik úgy, hogy a hallgató beül a Debianos Sunray terminálra, és nem fogja visszakapni Solarison azt a munkafolyamatot, tehát, de mondjuk Debianon belül teljesen jól működik. Volt egy ilyen probléma, ami számomra probléma, hogy a felhasználóknak a kvótája az 1 GB. Hát a backend gépen körülbelül 20 tera diszkünk van, 43 ezer share-rel, 1 GB-tal, hát lehet számolni, hogy egy kicsit túlléptük ezt a dolgot. És a mai korszerű böngészők hajlamosak masszívan cache-elni. És amikor kilép a felhasználó a böngészőkből, ezeket a letöltött kis fájlokat nem takarítják ki maguk után. És így nagyon gyorsan képes megtelni az 1 GB teljesen felhasználó számára haszontalan adatokkal. Tehát a home-okat akkor automatikusan pucoljuk ezzel a BledgeBit nevű programmal, ami alapvetően grafikus, de van egy CLI-je. És egy X-Session scriptből annyit csinál, hogy ezeknek a programoknak, a Adobe Readernek, a Flashnek és a Firefoxnak, meg a Chrome-nak és a böngészőknek a cache-eit azt szépen kisikálja, és utána engedi el a home-ot, és akkor jelenik meg effektív a desktop a felhasználónak. És hát GNOME felület került rá. Már hát Ubuntu már kezdett elterjedni, hallgatók laptopjain láttam, szeretik használni, ez van, megszokták. De valószínű, hogy a elektronspórolás jegyében azért kipróbáljuk az XFCE nevű felületet is. Hát a pilot rendszerről látszik, hogy nagyjából ugyanaz a logikai ábrája, mint a régi rendszernek. Annyi különbség van, hogy két extra vélan lett bevezetve, pontosan azért, hogy ne keveredjenek össze a terminálok. Viszont fontos dolog az, hogy szerintem a home-ok mind a két rendszeren ugyanazok maradjanak. Tehát, hogyha a Solarison elkezdem megírni a dokumentumomat, a adott fájlomat, akkor az Debianon is látszódjon. Hát ez így lett megoldva ezzel a logikai ábrával, teljesen jól működik. Így a felhasználók választhatnak a terminálok között, ugyanazok a fájlaik maradnak. Ennek egy kellemes mellékhatását tapasztaltuk, hogy a Firefoxban viszont az előzmények meg a könyvjelzők azok statikusak maradtak, ugyanott voltak, átvette a plugineket, kiválóan működött. A kellemetlen mellékhatás az, hogy a Solaris egy kicsit más fájlokat használ a home könyvtárba, plusz még a Debian is, és a két rendszer között a Scale is egy kicsit eltérő. Tehát így egy hatalmas kuplerája van a home könyvtárakból, például a Debianon látszanak ilyen pont desktop kiterjesztésű fájlok, amik éppen halott parancsikonok a Debianon, de Solarison meg éppen működnek. Hát ez van. Tehát amikor majd átmigrálunk Debianra végig, akkor ez meg fog szűnni, ez a probléma. Hát a telepítés menetéről. Az említett URL egy teljesen jó használható leírás, és én kimerem jelenteni, hogy olyan szintű leírás ez, hogy Ctrl-C, Ctrl-V billentyű kombinációval lehet telepíteni a Debianra a SunRay-t. De imittam, ott már eltértünk. Tehát a leírás szerint a leírás az azt írja, hogy 64 bites Debiant húzzunk fel, majd dbootstrappal telepítsünk egy könyvtárba egy 32 bites Debiant, abba húzzuk bele az SLS-est, és akkor egy CH router környezetben megy a felhasználó. Hát gyorsan kellett, kész, natív 32 bites Debian ment, látja a 8 giga RAM-ot, kész, nincs vele probléma. A TFTP kiszolgálóját a firmware letöltésekhez, hát nem az ATFTPD-t választottam, hanem a sima mezei TFTPD-t. Bőven elég erre a célra, nem kell bele ilyen semmi extra. Hát az, hogy a kernel modulok forgatása után leszettük a forgatáshoz szükséges dolgokat, hát ez szerintem természetes. A DHCP konfigurációra viszont nem tér ki ez a leírás rendesen. Tehát erre itt a előadásban egy kicsit külön kitérünk. Pulse Audio-val működik a hang. Kicsit máshogy oldottuk meg, szerintem itt érezni fogjátok, hogy barkács megoldás, de működik. Hát az USB kontrollása az meg egy szép téma. És DNS maszkot is használunk opcióként cache-nek, az úgy mellékesen megjegyeztem. Na itt a DHCP. Telepítés után van ott a elsősorban említett script. Hát én belenéztem és úgy döntöttem, hogy nem merem lefuttatni. Tehát teljesen máshova akarja tenni a config fájlokat, tehát halott ügy. Viszont hogyha a etc/dhcp konfot használom, működik a terminál, megtalálja a beállításait, megtalálja a szervert, magára tölti a firmware-t, teljesen jó, csak nem tudom adminisztrálni a firmware-eket. Pontosan azért, mert az utolsó előtti, meg az utolsó sorban hiányoznak ezek a fájlok. Tehát így három részre kellett szedni a dolgot. Tehát a gyári etc/dhcpd konfunkban csak include-ok vannak, amire hivatkozunk a másik két fájlra. Azért írtam föl a két fájl nevet, mert háklis a fájl névre. Tehát, hogyha az ETH1-en DHCP-zek, akkor a fájl névnek is ott kell lennie, hogy ETH1. Különben megőrül és azt mondja, hogy nem. Hát kiemeltem, hogy a SunRay Options fájlba meg ezeket kell beírni. Bár Isten igazából nem értem, hogy miért kell mindig két sort alkalmazni. Ilyen, kész. Egyszer kell megírni és működik. Hang. A leírásban szereplő megoldások jók, teljesen jók egészen addig, amíg a home könyvtárak nem 7.00-as joggal jönnek. Nálunk 7.00-as joggal jönnek, hogy azért nem turkáljanak már egymás home-jaiba. Mert a leírás az azt mondja, hogy egy X-sessionből tegyük le a home könyvtárba a config fájlt, és úgy indítsuk el a démont a user space-be. Tehát ez 7.00-as jogokkal nem fog működni. Ehelyett a Ascent Comfort az ETC alá betettük, hogy Pulse Audio-t használunk, leletszedve a default config, amit a TMP-be raktam le, és hát egy szimbolikus linkkel lett megoldva a config fájl gyári helye. És akkor ez itt van egy X-Session script. Tehát gyakorlatilag mihelyt indulna a Pulse Audio-nk, abban a pillanatban meg is öljük. Utána letöröljük a TMP-be azt a konfigot, mert a másik user-nak már úgy is fut, tehát nem fogja még egyszer beolvasni a konfigját. Utána megkérdezzük, hogy akkor hol van ez a device, tehát ez a effektív a hangkártya, tehát a terminálnak a hangkártyája. Majd szépen kiállítjuk a konfigurációt a TMP alá. És a symlink miatt már meg fogja találni. Ez teljesen jó volt, el is indult a Pulse Audio, csak éppen nem szólalt meg. Ezért kellett a második sor, ez a Autonomous 1. És onnantól lássolát elkezdett működni. Ez a konzolkit démon sor az benne maradt, az nem is kell neki. A utolsó előtti sor az annyiból hasznos nekünk, hogy az annyit csinál, hogy a külső hangszóróját a vékony kliensnek kikapcsolja, viszont a jackes hajzat, amikor fejhallgatót akar használni, akkor az működik. Ennek azért úgy könyvtárban van előnye. és utána elindítjuk magát a démont. És akkor lásd megszólalt. Itt van még pár hasznos G-conf parancs, a leírásban egy URL-ként szerepel, hát mellékhatásai ott vannak, hogy a bejelentkező ablakon nem látszik a felhasználók listája. Azért úgy csúnya lenne, hogy az a 43 000 user úgy soronként megvan és kiszkrollozza a user magát, hogy na akkor én vagyok én. Így beírja a Neptune kódját, kész. A második az egy érdekes, amíg Debian seed volt, a seed, addig a Sunray terminálról gyalog userként kibírtam kapcsolni a szervert és kibírtam hibernálni. Azért ugye az nem teljesen kellemes dolog, tehát inkább mondjuk azt, hogy ne tudjunk hibernálni és kikapcsolni, majd én kikapcsolom rootként, ha akarom. Seedben már, amikor már stable lett, akkor megoldották a dolgot, tehát amikor rányomok, hogy leállítás gomb, akkor már csak maga a terminál fog elsötétülni. És utána újraindul. A következő parancsnak a hatása az, hogy kijelentkezéskor mentse el a munkamenetünket. Hát így lett megoldva a mobile session. Vagyis, hogy a session maradjon, a user megmozoghasson. A utolsó az meg az, hogy a Nautilus nem montolja be az USB eszközöket. Erre külön kitérünk, mert ez egy érdekes téma, és ez szerintem egy külön előadást megérdemelne a dolog. Érdekes dolgokat művel. Hát USB. Tehát, hogyha nem kapcsoltuk volna ki ezt az autómontolást, akkor megkapjuk ezt a Not Authorized hiba üzenetet. Hát ezt tudjuk orvosolni ebbe a fájba, kétszer mentem neki, hogy ezt bekonfigurálom, az egyik konfigurációkor úgy sikerült, hogy mindenki látta mindenki USB-s eszközét, és mindenki bemontolta. Hát felhasználó barátok vagyunk, de azért ennyire nem kellene. Hát a második nekifutása meg az lett, hogy akkor azt mondom, hogy bekonfiguráltam, akkor is összejött, hogy hú, de jó, mindenki látja mindenki USB-s eszközét, de terminától függetlenül az montolta be, aki először rákattintott és eldugta a konkrét terminál előtt, tehát inkább kikapcsoltuk ezt az autómontos balhét. Helyette találtam egy démont, ami teljesen jól működik, viszont ezzel nekem az a szívfájdalmam, hogy 8 másodpercenként ellenőriz minden USB portot, amit persze a script átírásával nyugodtan tudunk több időt megadni, de egy user szerintem nem fog 10 másodpercet várni arra, hogy a pendrive-ja megjelenjen. És ráadásul eljuthatunk könnyen abba az állapotba, hogy a script az 8 másodpercenként ellenőriz 10 másodpercig. Tehát az úgy onnantól megint nem az igazi. Tehát jelenleg egy háztáji scriptünk van, ami azt mondja, hogy egy ikon bemontol, letörli azt az ikont, kiad ikont, kiadja, rákattint, lemontol, kész. Néha kiakad, de legalább működik valamennyire. Tehát itt még azért kell egy masszívabb körözés. Autologout. Az első dolog, ami megfordult a fejembe, hogy a GNOME screensaver-t használjuk arra, hogyha bejön a screensaver, akkor az inkább egy ilyen logout parancsot adjon ki a felhasználóra, és kész. Csak az a baj, hogy kigyomláltam a GNOME screensaver-t, és amikor ez tudatosult bennem, akkor telepítettem az X-autolokot. Ami meg így a alábbi módon úgy van beállítva, hogy ez automatikusan fusson, figyelje, hogy mit csinál a user, ha 15 percig ezzel a beállítással, hogyha 15 percig nem csinál semmit, akkor szépen elmenti a munkamenetét, kilépteti, puf, jön be a bejelentkező felület. De akkor a memóriaéhes Firefox problémája. Sokat ellene nem tudtunk tenni. Azt vettem észre, hogy masszívan cache-el a RAM-ba. És képes volt, főgyanúsított ő volt, és képes volt ez a rendelkezésre álló 8 giga RAM-ból 25 gigát lefoglalni, amiben ugye egy kicsit belehalt a szerver. Hát első nekifutásban azt mondom, hogy akkor kapcsoljuk ki a RAM cache-t, viszont van egy probléma, hogy ez a home per user per mozilla per firefox.oborzasztó könyvtár alatt a prefs.js, ami még nem is lenne rossz egy 10-15 userig, de 43380-nál azért már nem járható úgy szerintem, hogy mindegyik egyesével beleírom ezt a fájt. Pláne úgy, hogy ott van a random karakterek.default. És akkor a végén az lett, hogy 3.6-osban ez a fájl, ez a al.js-be, ott van, hogy azt az értéket false-ra állítom, és a két grafikomból azért látszik, hogy kiemeltem pirosra, hogy valamennyire használt, úgyhogy a 8 giga RAM-ból már csak 12-t képes elhasználni. Ezt már nagyjából túléli a szerver. Oké. Hát akkor pirosat kaptam. Ez az utolsó szlájdom egyébként. Annyi, hogy a 4-es Firefox-szal nagyon tapasztalat nincs, de így a grafikomból látszik, hogy a tegnapi nap folyamán azért már nem csordult túl, tehát valamit itt javítottak a dolgon. És akkor konklúzió, dolgozni kell vele, fusson, kevesebb az adminisztrációnk pont a chipkártya miatt, hogy a chipkártyákat nem kell regisztrálnunk, viszont néha elszállnak az USB portok, tehát ezzel még körözni kell rendesen, és másik probléma az, hogy reflexből még pár felhasználó diákigazolvánnyal akar autentikálni. Ennek néha nem örül a szerver, és akkor egy ilyen zombi felhasználó marad bejelentkezve zombi processzekkel. Robiek elegánsan megoldották a problémát, annak ellenére, hogy kikapcsoltam ezt a kártyaolvasót. Robiek egy szigetelőszalagos megoldással szépen így megoldották ezt a problémát, hogy ne tudják bedobni a diákigazolmányt. Hát kevesebb építőkocka, kevesebb adminisztráció, korszerűbb szoftverkörnyezet miatt kevesebb a nem megy. És akkor egy kis backend vizsgálat, de már megkaptam a piros tulipánt, úgyhogy megköszönöm a figyelmet.